Bogárdi Szabó István református püspök az Inforádió arénájának vendége, a beszélgetést a rádióban most felvételről hallják, de az infostart.hu oldalon és az Inforádió YouTube csatornáján is figyelemmel kísérhetik. Püspök úr, a reformáció emlékévéből már maradt valami lendület?
Őszintének kell lennem, amikor megalkották a 500. évforduló szlogenjét, a megújulás lendülete, akkor elfogadtam a többségi vótumot, hogy ez legyen a jelige. Nekem ez inkább egy kubista szlogennek tűnt, mert természetesen a lendület szó dinamikát, bontakozást, előrébb jutást jelent, de ez csak az egyik arca a reformációnak. A másik arca a reformációnak az, hogy, és erről szólt az 500 éves jubileumunk is, hogy nézzük meg, hogy nem maradt el útközben a lényeg, amiről beszélgettünk az előbb, hogy hiába változnak az idők, a korok, az emberek, a kultúrák, a civilizációk, a lényeges dolgok azok maradandóan igazak, nem az számít, ami régi, meg nem az, ami új, hanem az, ami örökkévaló. És a reformációban az egyik nagy felismerés az volt, hogy mintha a középkori kereszténység szekeréről valahol lepottyant volna a lényeg, az Isten halált legyőző nagy irgalmas tettének a meghirdetése. Mintha a kereszténység is a középkorban úgy belecsúszott volna abba, hogy kinek-kinek házi feladatává tették volna azt, hogy keresd meg a boldogságot, keresd meg a feltámasztó erőket, hozd magadat jóba az Istennel, miközben az egész kereszténység nagy üzenet az, hogy Isten jön, Isten karol föl, Isten emel föl, Isten húz ki a vízből a fuldokló, meg se terjeszti föl önmagát életmentő érdemrendre, hogy belekapaszkodott a mentővbe, és hagyta, hogy kihúzzák. Pedig mondhatná azt, hogy hozzájárultam ahhoz, hogy megmeneküljek. De hát ez nem így van. Tehát a lendület. Igen, a 15. 16. század, a 16. században a reformáció az egy nem is elég ez a szó, hogy lendület, az egy nagy forradalom volt. Egy vallási forradalom, egy nyelvi forradalom, egy világszemléleti forradalom. Mi több nyugodtan mondhatom, hogy Európa számára a világba való kilépésnek a nagy forradalma, addig Európa egy kis izolált félsziget, az eurázsiai nagy kontinens egyik kis nyúlványa. Ott sok minden történt, és mi protestánsok föltehetjük azt a kérdést immár 500 év múlva önmagunknak, hogy nem pottyant le a lényeg a protestantizmus 500 éve során valahol. Ahogy a Ágoston rendi szerzetes Luther, meg a tábori pap Zwingli, meg a jogásznak tanult Calvin, meg a többiek annak idején megkérdezték, hogy a nagy középkori egyházszekeréről nem pottyant le a lényeg. Nekünk ezt az 500-as évfordulóba is meg kellett kérdezni, nem esett le a lényeg. Talán nem, most így tudom mondani, hogy mi maradt meg. Megmaradt sok emléktábla, szobrok, kiadványok, az ünnepeknek az emlékei. Én azonban akkor lennék boldog, talán még korai ez a kérdés, egy-két esztendővel utána, mondjuk 10-15-20 év múlva, ha megkérdezné valaki, a még akkor élő minket, magunkat, remélem még élni fogunk, hogy emlékezünk 2017-re, és azt tudnánk mondani, hogy megerősödtünk a hitünkben, megfrissültek a reményeink, és erőket kaptunk ahhoz, hogy még inkább tudjunk szeretni. Ha ezek megtörténtek, akkor volt értelme. Ha ezek nem történtek meg, akkor hát csináltunk valamit, állítottunk néhány emléktáblát, kiadtunk néhány könyvet, volt néhány rendezvény, elhirdettük itt Magyarországon, hogy itt is vannak protestánsok, és nem is biztos, hogy a rossz emberek ezek, itt vagyunk mi, emberarcunk van, meg szépen tudunk is ünnepelni. Én inkább az előzőt firtatom, és látom jeleit annak, hogy azért sokakban a keresztény hit protestáns formájának a meggyőződése megerősödött. Nem feltétlenül rossz dolog reformátusnak lenni, ha megengedő, hogy így mondjam. Nem tartozik a legrosszabb dolgok közé, hogy nem kényszerből vagyunk reformátusok, hanem szabad döntésből. De hogy ugyanakkor 500 év eltelte után a római katolikust ugyanolyan szeretettel magamhoz tudom ölelni, mint a reformátust, ez is lehet egy nagy eredmény. És hogy ha talán érzékenyebbek lettünk embertársaink dolgaira, akkor az meg még nagyobb eredmény. Ezt az utóbbit azért hozom, mert az ünnep az mindig attól varázsos, hogy abban a minősített pillanatban egy születésnapi köszöntés néhány percében, egy születésnapban, ami tart pár órát, vagy egy jubileumi eseményben, amikor elmegyünk, együtt megünneplünk valamit, akkor ugye mégis úgy érezzük, hogy föl vagyunk mentve az alól, hogy most gyötörjön bennünket a világ, meg annyi gondja. Hát most mégis 5 percig köszöntsenek meg engem, veregessék meg a vállamat, kapjak én puszit, ajándékot, aztán majd megint visszatérünk rá. A jubileumoknak is van egy ilyen jellegzetessége, hogy egy kicsit magunkkal foglalkozunk, felvesszük az ünneplő ruhánkat, megmutatjuk a szebbik arcunkat, örülünk, ha megköszöntenek minket, de keresztjénül ünnepelni az, és ez nem álságos vagy képmutató dolog, az azt jelenti, hogy újra felfokozódik bennünk az érzékenység a másik ember iránt, mert hogy az isteni ihletés az mindig az, hogy a másik felé fordít. A másikban kell meglátnom mindig a feladatot.
Ez olyan jelenségeket, mint a józanság, a két lábbal földön állás, az üzleti tisztesség, ugye, amiket általában a protestáns etikához szoktak sorolni. Ezzel foglalkoznak önök, vagy ez olyan természetes, mint hogy levegőt szívnak be meg ki?
Kicsit foglalkozunk vele, többnyire inkább
ránk hagyják, hogy hagyjuk.
Csinálni próbáljuk, ha etikáról és erényekről van szó. Azért foglalkozunk vele egy kicsit, mert Max Weber óta, egyébként az én véleményem szerint hibásan is és vitatható módon a protestáns erénytant a szerénységet, a tisztességességet, az adott szó tisztességét, a ránk bizottakkal való hűséget, ezt, hogy minden további nélkül összekötötték, vagy összekötik ugye a kapitalizmussal. A kapitalizmus meg mostanában nem a szebbik arcát, ha van egyáltalán szép arca, mutatja a számunkra, mintha itt valami paradoxon lenne, hogy itt vannak ezek a buzgó, ügyekvő, rakkoló, sporolós, szótartó protestánsok, és lám, mi jön ki belőle, kinőnek belőle a bankok, meg a kamat, meg a tőke, meg nem tudom én mi. Fennáll valamiféle összefüggés, de nem egyenes, nem is paradoxon, ez ennél bonyolultabb. Nincs a protestantizmusnak, gazdaságtörténeti korszakformáló igénye. Tehát nem látok a 16. századi reformációban ilyen megfogalmazásokat, hogy igyekezzünk neki, és a 18. század közepére csináljunk kapitalizmust. Mi több, hogyha én Luther vagy Calvin predikációit olvasom, és mondjuk ezt összevetíteném azzal, hogy ma melyik politikai pártba mit kiabálnak szociális érzékenységről, igazságosságról, stb. Akkor azt mondanám, hogy nem is tudom, hogy a baloldal még miért nem fedezte föl őket. Minden további nélkül lehetne. Amikor Calvin János letolja a genfi predikációjába a gazdagokat, és azt mondja, hogy fizessenek a gazdagok, azt én hallottam itt valahol.
Mint volt valamelyik kampányban.
Nem tudom, hogy milyen kampány szlogent. De az sem lenne igaz, ha azt mondanánk, hogy Luther Márton és társai úgy megálmodták volna a béke, igazságosság, szociális egyenlőség világrendjét. Ők antropológiai értelemben, vagy társadalomfilozófiai értelemben szinte azt lehetne mondani, hogy közömbösek voltak. Azt vallották, hogy mindenféle társadalmi formációban lehetséges keresztényként élni, lehet monarchiában élni, lehet akkor is élni, amikor egy arisztokrácia uralkodik, lehet demokráciában is élni, Calvin sokat értekezik erről. Miért lehet? Mert mindegyik a mulandó világhoz tartozik, valamilyen értelemben gondviselési eszköz. Azt mondták a 16. századiak, hogy csak rend legyen. Az anarhiától féltek a legjobban, és szerintem is az anarhiától félünk a legjobban. Már a görögök, már Platón, meg Arisztotelész leírták a társadalmi formákat. Válasszunk ki ezek közül egyet. Lehet, hogy vannak hibái, erényei, olyan, amilyen, csak rend legyen, a gondviselés világában valamilyen rendnek kell lenni, de a végsőt, a történelem végéről elővételezett nagy, örök, isteni rendet tekintve, ezek mulandóság alá vannak rekesztve, és lám, tudunk kereszténység történetet mondani olyan országok esetében, ahol mind a mai napig monarchiák vannak, élnek keresztények demokráciában, tudunk keresztény közösségekről, ahol oligarchiák uralkodnak, tudunk keresztény közösségekről, más vallás dominanciája határozza meg, törzsi viszonyok között is tudnak élni, és az azért van, mert amit erények összességének nevezünk, igazságosság, bölcsesség, mértékletesség, hűség, hála, szótartás, 34 nagy erény van. Ezek minden időt, minden kort átmetszenek. Becsületesnek lenni, ez szerintem nem politikai kérdés.
Ez Európában?
Másutt is. Tehát csak más módokon jelenik meg. Tehát én sokat jártam Koreába, ez egy teljesen más világ. Az adott szó, ott le se kell írni. Ott nem kell kontraktot írni, hites tanok mellett, nem tudom, lepecsételni közjegyzőn, az adott szó. A hűség az mindenütt hűség, tehát ha valakinek odaígérem magamat, hogy én ilyen vagyok, bennem megbízhatsz, rám támaszkodhatsz, az ugyanaz. Hogy egyforma módon mutatkozik-e meg a szeretet, ami ugye teológiai erény, ebben is egészen bizonyos vagyok, és hogy az igazságosság a fő erények egyike, éppen milyen törvényi keretek között jelenik meg, és melyik kultúra, civilizáció milyen apróléskossággal méri, patika mérlegen, ennek is mind a mai napig tanúi vagyunk. Szinte minden törvényhozás, elmegyünk a, nem tudom én, a japán parlamentbe, másik civilizáció, vagy lemegyünk Közép-Afrikába, vagy beülünk egy európai parlamentbe, a civakodás 90%-a azon folyik, hogy a megalkotandó törvény érvényre jutott-e igazságosság elvet. Hogy a egyik a másikhoz képest nem áll meg, vagy ütközésben vannak, ez egy más kérdés, de az erények azok egyetemesek.
Vagyis még az ellenfelek is az igazságosság vágyával küzdenek egymással szemben.
Ez a mi történelmünk, vagy emberi történetünk fájdalmas Paradoxonja, hát hogy ne, mindenki meg van győződve, azt szoktuk mondani a maga igazáról, nekünk magyaroknak ezt a legkevésbé kell mondani, mert mi egy jussoló nép vagyunk, és nemzedékeken keresztül tudnak családok veszekedni, civagodni, mert nála van az igazság, döntse el a bíró, tehát igazságosság tudattól áthatva feszülnek egymásnak emberek, közösségek, csoportok, országok, népek. A mi töredékességünk és nyomorúságunk az, hogy hát persze, ezt lehet ürügyként is használni, vissza lehet vele élni, meg lehet vele csalni embereket, lehetett háborúkat indítani az igazságosság nevében, aztán utólag kiderült, hogy szó sincs róla, csak szerezni akartak, de mindannyiunk lelke, még a legelvetemedettebb ember lelke, és erre valamiképpen megrezdül. Hosszideig voltam börtönlelkész, a rendszerváltás után Kőbányára jártam be, és a fogvatartottakkal beszélgetve egy-egy istentisztelet után, már aki akart velem beszélgetni, sokszor lógó orral mentem haza, hogy itt ül, lecsukták, mert zsivány volt, tolva, mindegy bűnt követett el, és csak a puszta beszélgetést, ha csak azt úgy kimetszük az életidőnkből, akkor lógóral mentem haza, hogy ez egy igazságvágyó ember. Ő szebben beszél az igazságról, mint én. Az ő szívében jobban dobog a nem tudom én mi. Aztán, hogy az szerint élte, vagy igazán őszinte volt a beszélgetésünk, azt nem tudom megítélni, de azt átéltem, hogy ez titkos húr minden lélekben. Ha megfelelő helyen szorítjuk le és pendítjük meg, akkor tudja azt a tiszta hangot adni, vagy át tud rezegni az én lelkembe is. Az emberiség nyomorúsága, tragédiája, sok baja az, hogy noha ez az adottságunk megvolna, valahogy mégsem működik.
Mindenki foglalkozik azzal, hogy milyen a jó család. Mindenkinek
milyen a jó
család.
Család.
Amiben élünk, a protestánsok szerint. Milyen a jó család?
Azzal szoktuk kezdeni, hogy az igenhez, vagyis a házastársi igenhez két nem kell. Egy férfi meg egy nő, tehát két nemű a jó család, mert hogy ez a természet rendje. Ezek principiumok, de a mai zűrzavaros időkben erről beszélni kell. Tehát nem lehet megfordítani a természet rendjét, ahogy annak idején tudjuk Szovjet-Oroszországban, Sztalin a északi tengerbe folyók irányát meg akarta fordítani, hogy az a sok víz elmegy oda fölöslegesen, menjen már be a sivatagba, több száz éves katasztrófa lett belőle. Tehát a feltételek tekintetében a jó család, férfi és nő szövetsége Isten áldásával a közös életre. Ennek lehet ajándéka vagy gyümölcse a gyermek. Ezt ki kell mondani, sok család él úgy, hogy nincsen gyermek, nem lehet, szenvednek tőle. Férfi és nő tökéletesen szeretheti egymást. Ez egy gyümölcs, ez egy ajándék, a gyermek, de beszéljünk gyermekről is. Hát lehetőleg ne egy gyermek. A hozzám jövő házasulandókat mindig megkérdezem, hogy hány gyermeket szeretnének, és akkor automatikusan szorzom kettővel, mert hát kettőt szoktak mondani, vagy hármat, és akkor mindig szorzom kettővel. Egyszer valaki azt mondta, hogy ők nyolcat szeretnének, mondom, ezt nem szorzom meg kettővel. De legyen a gyermeknek testvére, és ha már van testvére, akkor legyen egy jó dinamika, legyen a népmese módjára három is, ha lehet, de a négy a legjobb, mert akkor ott mindenféle csodálatos dinamika létre tud jönni. A jó család bensőséges összeszövetkezés a közös szeretetre, a közös asztalra, férfeleség tekintetében a közös ágyra, amely azonban exkluzív, az asztal nem, de az ágy az exkluzív, Mert hogy a Biblia szerint a férfi és a nő életszövetségében, milyen érdekes, az Istennek az egyház iránti, vagy általában az ember iránti szeretete fejeződik ki a legérdekesebb módon. Ahogyan a férfi köteles önfeláldozóan élni a feleségéért, üzenem a rádióhallgató férfiaknak, hogy igen, önfeláldozó módon, és ahogy a feleség köteles a férjét önfeláldozó módon szeretni, igen, önfeláldozó módon, tehát nem bizniszpartner a feleségem, nem érdekszövetséget kötöttünk, a férjem nem a testőröm, a feleségem nem a bejárónőm, hanem a társam. Jó a magyar szó, feleség. Erdélyben a férjet is feleségnek nevezik, fele-fele, a kettő együtt egy. És ezért a Biblia szerint ez a különös és titokzatos valami, amelyet házasságnak nevezünk, ez talán a legjobb analógiája vagy megértése annak, hogy mi az Istennek a mi velünk való kapcsolata. Önfeláldozás, hűség, elkötelezés, odatartozás, áldozathozatal tekintetében. Tehát milyen egy jó házasság, ahol nagyon-nagyon szeretik egymást, ahol nagy vonalok egymás iránt, az a jó házasság, ahol van cél, őket meghaladó cél, és ahol nem kérik egymáson számon, ez már talán 21. századi megjegyzés, hogy a másik miatt nem tudom önmegvalósítani magamat.
Szerelem, meg szexualitás kell hozzá, mert erről általában szemérmesen szoktunk hallgatni egy házassághoz. A szövetséget, meg a szeretetet, azt értem.
Nem hallgatunk róla egyáltalán, inkább így mondom, hogy szemérmesen beszélünk róla. Tehát ha valamiről beszélünk, az nem azt jelenti, hogy szemérmetlenek vagyunk. Természetesen. Természetesen a házasságot, ahogy a régiek mondták, el kell állni. Természetesen az emberhez, a fizikumához, a biológikumához hozzátartozik a szexualitás is. De akkor folytatom a sort. A férjem az nem a alkalmi partnerem, és a feleségem nem a szeretőm. A házasságban ugyanis azért ennél sokkal többről és másról van szó. Az egy más dolog, hogy miközben a 19. század legalábbis az európai civilizációban egy borzasztó álszemérmességet hozott. Szoktunk a viktoriánus prüdériával példálozni, ahol még a széklábat is letakarták, hogy ki ne látszódjon a térde. Aközben, mint egy visszahatásként a 20. század, és még ebben benne vagyunk, mindenképpen az ellenkezőjét hozta. Értsük jól ezt a szót, hogy feslett. Tehát azt a bensőséges, intim kapcsolatot, amit házastársak szerelmi együttléte jelent, ezt a 20.-21. században üres pornográfiával tették. Két ember, férfi és feleség szereti egymást, az boldog házas élet. Amikor meg 20 millió ember nézi interneten, meg fölteszik a Facebookra, akkor az pornográfia, tehát értjük talán a különbséget. Egyáltalán nem, ha föllapozzuk a Bibliát, az egészséges testi szerelemnek, a testiségnek, hát gyermeket kell nemzeni.
Annak az a módja.
Ez egy aktus. Nem hallgatunk róla. Talán ma azért beszélünk róla kevesebbet, mert egy olyan megzavarodott korban élünk, hogyha én most püspökként azt mondom, hogy szex, akkor hónap után arról fölírna a magyar média, hogy a püspök arra bizdított mindenkit, hogy szexeljen.
Azért kérdeztem, mert a zsinat foglalkozott vele, ha jól látom.
Így van, hoztunk egy állásfoglalást 15 évvel ezelőtt, és ezt most újra megerősítettük.
Köszönöm szépen a tájékoztatást. Az elmúlt egy órában Bogárdi Szabó István református püspök volt az Inforádió arénájának vendége. A műsor elkészítésében Illis László felelős szerkesztő és Módos Márton főszerkesztő vett részt. A beszélgetést az infostart.hu oldalon és az Inforádió YouTube csatornáján is figyelemmel kísérhetik. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.